kívánok mindenkinek! Örülök, hogy ilyen szép számmal össze tudtunk jönni ma a szülők iskolája idei első előadásában. Azzal is elsők vagyunk, hogy ezt a témát idehoztuk ma, nem volt még rá példa. Izgatottan várjuk, hogy Gyuri atya mit mond nekünk. Pályázati támogatottságú az előadás, ezért fényképezni fogok, és az aláírásokat is ezért kértük. Jó, hogyha valaki nagyon szeretné, hogy ő semmiképp ne legyen rajta, akkor szóljon. Jó. Köszönöm szépen.
Szeretettel köszöntök mindenkit a szülők iskolájának az első előadásán. Azzal a címmel hirdettük meg ezt az előadást, hogy bevezetés a piarista pedagógiába. Van egy alcíme is, vagy felcíme, de arra majd később fogok csak kitérni. És hát arra gondoltunk, hogy mielőtt neves szakembereket hívunk, mert általában külsős előadók szoktak jönni, hogy a szülői házat támogassák, segítség. Arra gondoltunk, hogy beszéljünk egy kicsit arról, ami a miénk. Hogy nézzünk szét a magunk házatáján. Hogy egyáltalán tudjuk-e, hogy mi is az, hogy piarista pedagógia, az a hatás, aminek kitesszük a gyerekeinket. És hát ezzel az előadással, a Kittivel és hát jó magam is, elsősorban azokat a szülőket szerettem volna támogatni, segíteni, akik elsőként járatják ide gyermeküket, így frissen csatlakoztak az iskolához, a piarista közösséghez. De aztán, ahogy elkezdtem gondolkodni a témán, úgy engem is elkezdett érdekelni, hogy tényleg a piarista pedagógia, ami valahol a vérünkben van, azt ki lehet-e mondani? Lehet-e tudatosítani? Mert ha azt mondjuk, hogy hát ezt vegyük köztudottnak, akkor lehet, hogy elfedünk dolgokat. És hogyha kimondjuk, akkor pedig tudatosítjuk az elemeit. No, hát mondom mindezeket állítólag avatott emberként, mert hogy piarista szerzetes vagyok, és hát a nevem Keserű György. 14 éves korom óta állok a piarista pedagógia hatása alatt, mert én Kecskeméten az ottani piarista gimnáziumban végeztem 97-ben, és rögtön érettségi után beléptem a rendbe, és a képzésem alatt magyar és hit tanszakot tanultam. Tehát természetesen a pedagógiát azt ilyen formális keretek között is tanultam. De ugyanakkor a piarista pedagógiát, meg azt hiszem a pedagógiának a lényegét, azt a tapasztalat, a gyakorlat hatására ismerkedtem meg vele. Vácon volt az első állomáshelyem, ott 6 évet töltöttem az ottani piarista gimnáziumban, itt pedig Szegeden ez a 9. évem, és mind a két helyen volt egy-egy osztályom, akiket végigvittem, és nagyon sok tapasztalat gyűlt össze ezek alatt az évek alatt. De azt hiszem, hogy nem minden az, hogy valaki megélt sok mindent és sok tapasztalatot gyűjtött össze, mert ezekről el kell gondolkodni, reflektálni kell. Le kell állni egy kicsit, el kell gondolkodni, hogy mit csináltam, miért csináltam, hogy sikerült, keresni az összefüggéseket, és amikor így a tapasztalatainkra reflektálunk, akkor lehet igazán sokat tanulni. Fontos a formális képzés is, de az is fontos, hogy amit átéltünk, amit tapasztaltam pedagógusként, arra reflektáljuk, az is egy tanulási forma. Jó esetben ez társas közegben történik, tehát a rendtársaim vagy a pedagógus társaim segítenek, és miközben erre az előadásra készültem, én sokat beszélgettem velük, tanártársaimmal is, öregdiákokkal is, történésszel is, hogy próbáltam így elmélyíteni ebben a tudásomat, és ezt átadni. És egyébként elég bemenni a tanári szobába, hogy pedagógiai helyzetek táruljanak elénk, és a piarista lelkiség meg pedagógia ott megjelenjen a tanáriban. Na hát tapasztalat, meg tanulás, de azért készség is kell ahhoz, hogy valaki pedagógus legyen, vagy piarista pedagógus. Még annyit elmondok, hogy két öcsém, van egy nővérem, ő 2 évvel fiatalabb nálam, és 2 öcsém, ő pedig 12 évvel fiatalabbak, és nekem nagyon sokat jelentett az, hogy 6 éves korukig sokat foglalkozhattam velük. Szerintem a nevelő az a velük való foglalkozás során ébredt föl bennem, és hogy vevők voltak a játékra, szabályokra, és hogy bontakoztak, tudok rájuk hatással lenni, az így, hát így sokat jelentett számomra. Na igen, tehát Diákkoromban az a 90-es években volt, és ezekben az években nagyon világos volt, hogy milyen is egy piarista iskola. Mert jól látszott. A 90-es években, meg még előtte és az előtte levő évtizedekben, hát milyen egy piarista iskola? Hát csak fiúk járnak, szerzetesek tanítanak többnyire, reverendában járnak, szombaton is jártunk iskolába, egy erős egyéniség volt, az osztályfőnökünk szerzetes volt, aki túrára vitt bennünket, programokat szervezett számunkra. Hát valahogy így. Többnyire vallásos, egyházias családokból jöttek az osztálytársaim. Sokat tanultunk, voltak szabályok és keretek, de nem olyan, hogy bennünket ez így megnyomorgatott volna, de mégis valami feszesség, meg szigorúság azért ott volt a levegőben. Tehát nagyon könnyű, nagyon jól látszott, hogy mi is a piarista iskolának a lényege, amiket így elmondtam. Úgy tűnt, hogy ez a lényeg. És amikor elkezdtek a változások jönni, mondjuk így a 2000-es években, hát ugye ehhez képest sok világi tanárunk van, néhány szerzetes mutatóban, nem járunk már reverendába, jó, néhány iskolában azért így megtartották a szerzetesek, főleg ahol többen vannak, lányokat is tanítunk, nem vallásos fiatalok is járnak hozzánk, és eléggé megváltozott a világ. Hogy fölmerül bennünk szerzetesekben a kérdés, hogy így nem veszítettünk el valamit? Hogy nem tűnt el a piarista jellege az iskolának? És amikor gondolkodom ezen, hogy piarista pedagógia, akkor az hiszen ez az, amit tudatosítanunk kell és továbbadni, mert ebben áll a lényeg, hogy piarista pedagógia, és nem feltétlenül abban, hogy mi most fiúkat tanítunk, vagy lányokat, vagy hogy most reverendába járunk-e, vagy nem. Vannak ilyen hagyományok, de nem igaz az, hogy egy hagyományt csak folytatni lehet, és nem lehet abba hagyni és újat kezdeni. Mert hogyha nagyon ragaszkodunk egy hagyományhoz, akkor előbb-utóbb egy múzeumban érkezünk. Érdekes, történeti dolog, de már nincs kapcsolatban a jelennel meg a valósággal. Márpedig mi szeretnénk modernek lenni, meg korszerűek lenni, és nem fenntartani a hagyományt, még akkor is, hogyha van, akinek ez identitásválságot okoz. Mert a tanárok közül, meg a szerzetesek közül is sokan fölteszik a kérdést, hogy akkor miben áll a piarista jelleg, vagy a piarista iskola, hogyha ezek már nincsenek meg, mint amiket az előbb felsoroltam. Na, hát van itt egy érdekes háttér, egy kvázi piarista tanár, itt ezen a ruhafogason, kívül ez a fekete ruha, amit a gyerekek sokféle néven hívnak, Jedi ruha, például így szokták nevezni, anyukám úgy hívja, hogy ördögbőr, mondjuk az eléggé távol áll a megnevezésétől, ez egy reverend, a hagyományos szerzetesi ruha, és hát nincs egészen bekapcsolva, hanem ott virít alatta egy civil ruha, tulajdonképpen egy fehér ing, meg a nyakkendő. Igaz, hogy rajta van a piarista címer, talán az látszik a nyakkendőn, de hogy ez a világiakat jelképezi. És azt szeretném volna ezzel bemutatni, hogy olyan időket élünk, olyan idők vannak most, amikor a piarista iskolát szerzetesek és világiak együttműködtetik. Elhoztam két ilyen névtárat. Az egyik 2000-2001-ben készült, és ebben benne van mindazoknak a piaristáknak a neve, fényképe, akik abban az időben a magyar rendtartományban éltek, és a növendékekkel együtt 101-en voltunk. És 17 évvel később elkészült egy újabb kiadvány, pont ugyanígy, csak színes fényképekkel, és ebben pedig a növendékekkel együtt 61-en vagyunk. Tehát ez alatt, az idő alatt a szerzetes tanároknak a száma 106-ról 61-re csökkent. Ami elgondolkodtató, és van, aki ebből azt olvassa ki, hogy hát azért kell világi tanárokkal együttműködnünk, mert hogyha valahogy fönn akarjuk tartani az iskolát, akkor muszáj. De hogy magunktól nem csinálnánk, csak hát így muszáj. Van, aki így magyarázza. Én emögött, hogy sokkal több világi tanárunk van, mint szerzetes tanár, én egy isteni szándékot keresek, én valami hívő magyarázatot keresek, vagy mélyebb magyarázatot. Tudnék, hogyha csak szerzetes tanárok lennének az iskolánkban, akkor ez a ruha így be lenne zárulva, és valahol ez a zárkózottság, ez egy ilyen, hogy mi őrzünk valami titkot, és hogy mi egy elitiskola vagyunk, és akik hozzánk járhatnak, ezek ilyen kiválasztottak, és valami felsőbbrendűséget sugalna, valami gőgöt, ami ott lappang akkor, hogyha ilyen, úgymond ilyen kiválasztott emberek járhatnának, vagy taníthatnának nálunk. És viszont én azt gondolom, azzal, hogy olyan történelmi helyzet van, hogy mi világi tanárokkal együttműködünk, az Úristen hív bennünket valami újra. Arra, hogy ne így féltékenyen őrizgessük, amink van a piarista hivatás, hogy az csak szerzetesekben jelenhet meg, hanem fogadjunk be világi tanárokat is, akik, most nem égnek ezek a gyertyák, de hogy így most így akár éghetnének is, akik azt ismerik föl, hogy bennünk, bár világi tanárok vagyunk, de nagyon hasonló lelkület van, mint ami titeket eltölt. Tehát ugyanaz a láng lobog bennünk is világi tanárokban, mint bennetek szerzetes tanárokban. Lehet, hogy csak 5-10 évig tanítunk nálatok, és lehet, hogy majd később van egy más, hova fúj az élet. A szerzetesek hát azért elég egész életpályájukat az iskolával kapcsolatban töltik. A világi tanárok lehet, hogy csak 5-10 évet, de hogy amíg veletek vagyunk, és azért vagyunk veletek ennyi ideig, mert egy hasonló lelkületet fedezünk föl, hozzátok tartozunk. Na most. Még egy kép ide kívánkozik, hogy azért legyen feje is ennek a állványkának. Kalasanci Szent József, hát egy egészen más történelmi korban élt, az 1600-as évek közepén, és hát ő azóta is vonatkoztatási pont számunkra, ő a piarista rendnek az alapítója. Gondoltam, hogy egy picit beszélek róla is. Ő egy spanyol pap, aki 40 éves korában nyugtalanságból, karriervágyból elutazott Rómába, hogy egy hivatalos ügyet elintézzen. Szeretett volna egy székesegyházhoz tartozó plébániát kapni, ami jobban jövedelmez, befolyásosabb, de ott Spanyolországban. Rómába utazott és próbált ezt az ügyet elintézni, nem sikerült. Hosszú hónapok teltek el, évek teltek el, és valahogy ez az ügy nem haladt. Ő meg ott rostogott Rómában. És ott a szomszédban észrevette, hogy működnek ilyen önkéntes csoportok. Olyan önkéntes csoport, akik azért dolgoznak, hogyha mondjuk az apuka megbetegszik, és nem tud dolgozni, nem tud fizetés hozni a családnak, akkor az a család éhezik. Na hát egy olyan önkéntes csoportos csatlakozott, akik ezeket a családokat segítették. Tehát próbált valahogy így önkéntesen ilyen szociális nehézséggel küzdő családok segítségére sietni. És hát a családokhoz gyerekek is tartoznak, és úgy látta, hogy nagyon sok gyerek így kódorog az utcán, tehetséges gyerekek is, akik nem tudják megfizetni a tandíjat, mert akkor tandíj kötelesek voltak az iskolák, és ezért jobb híján itt lődörögnek az utcán. És először számukra akkor csatlakozott egy olyan csoporthoz, akik ezeknek a gyerekeknek hittan tanítottak. De azt gondolta, hogy még ez is kevés. Tehát kevés az, hogy hittan tanítanak, mert valami több kell ahhoz, hogy a társadalomnak építő tagjai legyenek. És akkor rátalált a akkori Rómának az egyik, hát a szegény negyedében egy olyan iskolára, plébánia melletti sekrestje vagy hittanterem, ahol alapműveltséget, hát ilyen gyakorlati, nagyon alap dolgokat, írásolvasás, számolás, valami alapműveltség, latin tanítottak a gyerekeknek, és ő ehhez az iskolához, hát kis plébániai vagy sekrestyei iskolához csatlakozott, és hamarosan azt vette észre, hogy ő lett az igazgatója. Szinte ez nem is tudatosult benne, de egyszer csak azt vette észre, hogy hát én szervezem ezt az iskolát, és a szívügyem lett. És ezt a művet Isten megáldotta, és alig, hogy belekezdett, özönlenni kezdtek hozzá a gyerekek. Költöztek egyre nagyobb helyekre, és talán az 5. vagy a 6. költözés volt aztán a végleges helyük, a római San Pantaleon, ami most is a piaristáknak az anyaháza, és nagyon sok felé, Itáliában, és még Kalasanci Szent József életében a Kárpátokon túl is megtelepedtek a piaristák, és iskolát nyitottak. Most Itáliában általános iskolával foglalkoztak, kicsikkel dolgoztak. És Kolozsvári Szent Józsefnek az volt a, hát így az álma, hogy egy ingyenes népiskolát hozzon létre, amely bizonyos életkori kötelező, és ahol az alapművetséget megtanulhatják, és a tudásban és vallásosságban gyarapodhatnak. Na most ez az ő álma tulajdonképpen már megvalósult, mert hát népiskolák vannak, közoktatás, kötelező, stb. Tehát alapvetően ez megvalósult, hogy a gyerekek beiskolázásra kerülnek, és így épp ezért is merül föl így sokunkban, hogy akkor mi a piarista sajátossága az iskoláknak, hogyha nem csak az állam, de hogy egyébként más szerzetes iskolák is vannak, akik működnek, ferencesek például. És van itt azért még egy-két fogalom, amit szeretnék megvilágosítani, és én kigyűjtöttem magamnak egy ilyen lexikont, hogy én ezeket a fogalmakat szeretném így átadni és elmagyarázni, és aztán majd az előadás végén akkor meg így átismételjük együtt, hogy tényleg mit is jelentenek ezek a fogalmak. Hát mondtam már a reverenda. Reverenda ez, igen, a hagyományos szerzetes ura. Akkor volt a karizma, erről még nem beszéltem, nem ismertem kimondani, ez egy görög szó, de az a helyzet, hogy sokat használjuk. Azt jelenti, hogy lelkület. Egy olyan lelkület, amit Istentől kapunk ajándékba, és Isten szívéből származik. Úgy is lehetne mondani, hogy hivatás, egy lelkület. Piarista lelkület, karizma, ezt magyarul meg görögül, hát ezzel a szóval mondjuk. Kolozsvári Szent József, rendalapító, szkólépié. Ez azt jelenti, hogy kegyes iskola. Ezt a szót írta ki Kolozsvári Szent József az iskolájára, jelezve, hogy nálunk nem kell tandíjat fizetni, hanem ez az iskola a szegényeknek van, azért, hogy a társadalomba aztán beilleszkedhessenek. És a régebbi iskoláinkra erre a Szegedére nincs olyan kiírva, de hagyományosan azóta is azért elég sok iskolánkon szerepel ez a latin kiírás, hogy scholae pie, kegyes iskola, piaristák. Ebből a szóból ered, hogy pie, piaristák. Szerzetes rend. Na most úgy gondolta, hogy nem elég egy társaságot létrehozni, egy önkéntes csoportot, hanem olyan, arra érzett indítatást, hogy egy olyan szerzetes rendet kellene alapítani, akiknek ez az elsődleges feladatuk. Nem a lelki pásztorkodás, nem a betegápolás, nem tudom, egyetemeken való tanítás, mint más szerzeteseknek, hanem a köznépnek, és különösen a szegény gyerekeknek a tanítása, nevelése, hogy számukra ez az első. És a szerzetes rend az azt jelenti, és hoztam egy másik ábrát is, ez a háromszög, hát most így az intézményes egyházat jelenti, ebből ismerős lehet az, hogy pap, meg püspök, meg pápa, hogy itt valami hierarchikus rend szerint építkeznek, már hogyha az egyháznak az intézményes rendjét nézzük, és ezen belül a szerzetes közösség az egy ilyen szabad csapat. Tehát ők nem tartoznak a püspöknek a fennhatósága alá, akik ilyen területi alapon szerveződnek, ugye az egyházmegye, területi, meg a plébánia területi alapon szerveződik, hanem ők a saját előjáróikhoz tartoznak, tehát itt a piarista pap, ő is ugyanolyan pap, mint az egyházmegyés, de az ő előjárója, úgymond püspöke, az a tartományfőnök, az országos vezető, legalábbis Magyarországon, provinciális, úgy is hívják, Szélvási Lászlónak hívják a mostani tartományfőnököt, és van egy egész világra kiterjedő előjáró, őt pedig generálisnak hívják. És természetesen ez az intézmény is a pápa fennhatósága alá tartozik, vagy hatáskörébe tartozik, tehát így beilleszkedik az egyházba, de mégis így bizonyos függetlenséget élvez. Most a szerzetes rendek úgy jönnek létre, hogy van egy alapító, egy ilyen ihletett személy, aki azt látja, hogy itt van valami hiány, itt vannak kérdések, de nincs válasz, és ő pedig magában érzi a választ. Ezt a választ úgy érzi, hogy Istentől kapja meg, ez a válasz úgy is nevezhetünk, hogy karizma, ezt a lelkületet, ezt a megoldást, és elkezdi élni, Kolozsvári Szent József esetében, hogy iskolát nyitott, és azt vesz észre, hogy jönnek hozzá, csatlakoznak emberek, akik ugyanazt a lángot érzik magukban, mint ami benne van. Most akik csatlakoztak hozzá, világi tanárok is voltak, de azt látta, hogy így jönnek-mennek, valahogy nem bírja az állandóságot biztosítani. Tehát, hogy kell egy olyan mag, akik egész életükre ezt helyezik az első helyre, és akkor így sikerült neki a pierista rendet megalapítania. Na most. Vannak olyan szerzetesek, a szerzetes rendek, akik szintén iskolát tartanak fönn. Ez igazából egy kis érdekességként mondom el, a ferencesek. Na most, én volt szerencsém itt a napokban beszélgetni ferences öregdiákkal, meg piarista öregdiákkal is. És én nagyon figyeltem, hogy ők vajon mit emelnek ki a diákkorukból, hogy mire emlékeznek. Először azt szeretném elmondani, mi közös. Igazából minden szerzetes rend, ferencesek, jezsuiták, piaristák, egy kis világot építünk. Tehát a mi szándékunk nem áll meg az iskola falai között, tehát nem korlátozódik erre, hanem próbálunk egy kis világot építeni, hogy ezzel hassunk a nagyobb világra, az egész világra. Tehát egy kis világot építünk, hogy megszenteljük a nagyobb világot. Tehát ez, ami itt történik, ez igazából azokért történik, akik kívül vannak. Hogy őket hívjuk, őket elérjük. Tehát, hogy ez nem annyira egy ilyen belterjes dolog, hogy jaj, csak nekünk jó legyen. Szerintem, hogyha úgy maradtunk volna ilyen bezárt gallérral, akkor lehet, hogy ilyen belterjes lenne, vagy akkor nem jelenne meg ennyire a küldetés, de hogy ez igazából az egész világért van. A mi rendünk is, és a többi rend is. De nézzük a sajátosságokat. Hát én azt figyeltem meg, hogy a piaristáknál első a tanítás. És hogy a társadalom számára nevelünk jó állampolgárokat. Amikor Kalozanci Szent József az egyik hát ilyen ellenkezős, vagy ilyen kritizáló bíborosnak el akarta magyarázni, hogy miért akar szerzetes rendet alapítani, akkor azt mondta, hogy ha ezekből a gyerekekből jó állampolgárok lesznek, akkor a mennyországnak is jó polgárai lesznek majd. Ha viszont nem tudnak beilleszkedni a társadalomba, akkor elkallódnak, és az üdvösségük is hát nem fog sikerülni. Van egy nagyon szép és lelkes írása Tonti bíboroshoz. Nagyon szépen írt, egyébként egy picit így lehet látni a kézírását, és akkor ebben mondja, hogy mi a társadalom számára szeretnénk jó állampolgárokat nevelni. És azt vettem észre, hogy a többi szerzetesrendnél viszont ők inkább úgy gondolkodnak, hogy mi szeretnénk az egyház számára jó keresztényeket nevelni. Tehát lehet ezzel vitatkozni, tehát ez nem valami abszolút igazság, csak nekem azt tűnt föl, hogy a piaristák inkább társadalom számára jó állampolgárokat, és a többi rendnél inkább ez a lelkipásztori szempont van jelen. A ferenceseknél például minden pénteken van bűnbánati liturgia, hát ilyen Szent Jónás. Minden pénteken. Nálunk egy évben négyszer van. Tehát valahogy az arányok, azok inkább így a tanulás felé billennek. És azt is észrevettem, hogy nálunk a tantárgyakban való fejlesztés az nagyobb prioritást kap. És emiatt szeretjük azt gondolni, hogy nálunk jobb az oktatás minősége, mint a ferenceseknél, de ez megint olyan persze, amivel lehet vitatkozni. Viszont a ferenceseknél meg inkább azt nézik, hogy neked mi az erősséged, és lehet, hogy ez nem valami tantárgyi, de hogyha az iskola azt támogatja, akkor az egyenrangú, én nem tudom, a többi tantárgyal. Nekem a Forrest Gump esete jut eszembe, aki nagyon jó futó volt, és úgy elvégezte az egyetemet, hogy ő nem volt benne egyetlen órán sem, azért, mert kiválóan tudott futni. És az egyetem ezt azzal honorálta, hogy akkor megkapta a diplomát. Hát, hogyha rossz már lennék, azt mondanám, hogy ő lehet, hogy ilyen ferences egyetemre járt, mert hogy náluk ez a fajta személyes erősség volt a fontosabb, és nem annyira a tanulmány erősség, és nem biztos, hogy nálunk a Forrest Gump le tudott volna érettségizni, vagy ha leérettségizett, vagy hozzánk járt volna, akkor nem biztos, hogy a helyén lett volna. De ez nem baj. Hát ezért van, hogy ferencesek ilyen más színűek. Ez is tud szépen, ez a Mécses is tud szépen világítani, meg ez is világít. Tehát tulajdonképpen ugyanaz, csak mégis más színű. És ez a Mécses, ez nem érezni olyan jól magát itt, mert egy picit más, másmilyen, máshol vannak a hangsúlyok. De valahol mindegyik ugyanazzal a lánggal ég. Aztán még egy különbség, amit észrevettem, hogy a piarista öreg diákok azt emelték ki, hogy itt megtanultuk, hogy a bizonyos keretek között lehetünk szabadok, és ezeket a kereteket nem azért fogadjuk el, mert ránk kényszerítik, és nagyon komolyan megbüntetnek, hogyha nem, hanem mert így különben így szétfolyik, vagy szétesik az életünk. Tehát nagyon jó, hogy ezeket a kereteket megtanították. Nagyon jó, hogy voltak imák, de olyan imák, amik ilyen racionálisak voltak. Ami valahogy, hogy nem csak a fantáziálás, hanem valahogy így értelmileg megalapozottak voltak. Ilyen dolgokat köszöntek meg utólag, meg hogy a tanulás ilyen fontos helyen volt. Ferences öregdiák azt emelte ki. Csatakiáltás. Iskolai rítusok. Hogy a szerzetesek megengedték, hogy valaki a kollégiumban igyon, amikor születésnapja volt, hogy ezt megengedték, de csak a születésnapján. Tehát valahogy ez a... Érezzük valahol egy lelkület, tehát kicsit ilyen lazább lelkület van bennük. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy azért van különbség, és nem biztos, hogy akinek itt van a helye, az jól érezni magát a másik csoportban. Most amit a történészek mondanak, hogy mi az egyedisége tényleg a piarista iskolának, az ebben a mondatban rejlik, ugye már átnéztük ezeket a fogalmakat, reverenda, karizma, kalazanci Szent József, skolépié, szerzetesrend, pietas et litteré. Hát ez megint egy latin mondat. Ez azt jelenti, pietas et litteré, hogy hit és tudás. Sík Sándor egy nagyon nagy egyénisége a piarista közelmúltnak, Szegeden is tanított egyetemi tanárként, és tartományfőnök is volt nagyon nehéz években a kommunista időszak alatt, költőként is elkövetett egy pár verset, és egy nagyon szép himnuszt írt a Szentje és Atya, ez így kezdődik, piarista himnusz is lehetne akár, vagy úgy énekeljük, ilyen B-verzióként. Pietas et litteré, hitre, tudásra. Tehát, hogy ebben az iskolában hitre és tudásra nevelnek. Mind a három szó fontos. Hitre és tudásra. És egy picit ennél maradnék. Ez tényleg ilyen történeti sajátossága a rendünknek, vagy a piarista pedagógiának. Először nekem az jut eszembe, hogy én ugye magyar hittanszakos vagyok, hogy amikor magyar tanárként, én nem tudom, mondjuk Adit veszem, biztos, hogy beszélek az istenes verseiről. Tehát, hogy ne csak a világi témájú versek, vagy ne csak a magyarság versek, vagy nem tudom, háborús versek szerepeljenek, hanem mindig helyet kapjon a hit témájú dolgok is. De az arányokra oda kell figyelni, hogy egy csipetnyi só. Tehát, hogy nem ezzel elárasztani őket, hanem körülbelül úgy, mint az ételben a só, hogy olyan mennyiségben szerepeljen a hit és az Isten a tantárgyainkban is. Érdekes, hogy erre, akik hasonló lelkületet éreznek magukban, bár világi tanárok, de ők is törekednek arra, hogy itt, én nem tudom, a fizikába például, vagy a biológiába, de hogy időnként elhinteni, hogy ezért az Isten, és akkor az Istennek a terve, hogy ez itt bontakozik. Tehát nem csak egy ilyen materiális szinten mozognak, hanem egy picit a hitet is behozzuk. És ez egy nagy bűvészet, hogy ezt a kettőt összekapcsolni, ég és földet összekapcsolni. És nekem nagyon tetszik, amit egy ilyen szép emlékkönyv, ami a piarista műveltség, amit hagyott magyar kultúrán, két kötetes egyébként. Nagyon szép, ahogy Eszterházy Péter, aki piarista diák volt Budapesten, őtőle szerepel itt egy idézet, ezt hadd olvassam föl. Az alapító kalazanci Szent József nagy ötlete az volt, hogy népiskolákat és jó iskolákat hozott létre, tudás és áhítat, szakemberség és pietás, matematika és szent háromság. A piaristák az ÉS. Az ÉS mindig nagy kihívás, mert könnyen se lehet belőle. Tehát olyan kevés a hit, hogy az már elhanyagolható. Vagy annyira nagy a vallásos rész, hogy akkor már a tudomány nem illeszkedik hozzá. Tehát könnyen se lehet belőle, és akkor már jobb a tiszta vagy. Vagy ez, vagy az. Bár az is lehet, hogy bennünk nincs elég bizalom és nyugodtság, és így biztosítjuk magunkat a vaggyal. A bravúr kötelező. Ezt a mondatot is ott hallottam az iskola falai közt. Hát ez a nagy bravúr, amikor a hitet és a tudást össze lehet kapcsolni. Ez sokszor művészet. De azért ezt így megpróbáljuk. Én ebben ragadnám ki a lényegét, és természetesen a pietászban benne van az, hogy a gyerekeknek hittan tanítunk, meg egyébben négyszer a templomban segítünk bűnbánatot tartani nekik. Szentmisék vannak, osztálymisék vannak. Tehát ezeket mind végülis megtapasztaljuk egy idő után, hogy milyen lelki programok vannak. Van egy ilyen program, hogy lelki gyakorlat. Na ez meg micsoda, a lelki gyakorlat. Ez egy közösségi elvonulás. De nem úgy vonulunk el, mint hogyha osztály kirándulnánk, mert ott előtérben vannak a szórakoztató, meg ezek a tanulós programok, hogy múzeumba megyünk például, hanem a lelki gyakorlat azt jelenti, hogy lehet egyébként szórakozás része, és hogy azért vonulunk el, hogy kis csoportban beszélgessünk az életünkről, reflektáljunk, nem csak felnőttként lehet, hanem fiatalként is. Merre is tartok? Hol is tartok? Egy kicsit álljunk csak meg, hadd beszéljek a dolgaimról, amik bennem vannak. És miközben beszélek róla, valahogy a gondolat halad előre, tisztába jövök saját magammal, tudom, mi van bennem. Tehát egy ilyen önismereti hozadéka van. És van a lelki gyakorlatnak egy pici, csak amennyi a só kell az ételbe, egy pici ilyen, hogy akkor na imádkozunk, na most csöndbe vagyunk, na most Istenről hallunk valamit. És erre mindig nyitottak szoktak lenni a gyerekek. Hát persze, ellenállás lenne, hogyha egész nap ilyen töménységben ez áradna feléjük, mert nem szerzetesnek készülnek azért a legtöbben, de hogy egy csipetnyi mindig kell az imából, a csöndből, az Istenről is halljunk. Hát ez a lelki gyakorlat, hogy így közösen elvon, egy közösségi elvonulás. Ezért jó, hogyha nem itt az iskolában tartják. Igen, és akkor... Még azt szerettem volna elmondani, hogy a litteré, az pedig ugye, hogy a tudomány, tehát hogy a tantárgyainkat felkészültséggel tanítjuk, képződünk benne igényesen, és a pedagógiában is ez az igényesség úgy jelen van, hogy egyet próbálunk tényleg úgy tanítani, hogy látszódjon, hogy nekünk ez van az első helyen, ez a legfontosabb, hogy tanítunk, az iskolában vagyunk. Pietas et litteri, hit és tudás. Na, hát elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy hát itt van egy tükör, a piarista tanároknak fényes tüköre. Hát azért írta ilyen barokkosan, mert Kalozanci Szent József a barokkorban élt, és a mi iskolánk is, az a szegedi iskola 1720-ban alapult, 19-ben jöttek ide a szerzetesek, és 20-ban volt az első tanév, és hát most évforduló lesz majd jövőre, ilyen 300 éves, ilyen szeretjük ezeket az évfordulókat, mert 2012-ben meg a 250. évforduló volt, tehát így szeretünk dobálózni ezekkel a nagy évfordulókkal, mert megünnepelni őket, persze hasznosak. Arra gondoltam, hogy kigyűjtök 10 tulajdonságot, hogy egy piarista tanár az ehhez a 10 tulajdonsághoz tudja mérni magát. És mindegyikhez, hát legalábbis egy jó néhányhoz szeretnék példát is mondani. Nem mindig csak pozitív példák lesznek, hanem negatív példák is. De azért gondoltam, hogyha egy tanár így mondjuk tükörbe néz, és hát ebbe a kellemetlen helyzetbe hadd hozzam most a kedves közönséget, hallgatóságot, hogy így most így ez a tükör, de hogy belenézek, és akkor milyen tulajdonságokat szeretnék látni magamon így tanárként. És akkor ez a tulajdonképpen a második fele az előadásnak, majd ezzel szeretném lekerekíteni, ez a második főrész. Hát az első, valahogy ezek egymással összefüggenek, egyébként is nem olyan élesen különböznek. Hát remélem, hogy ki fog férni mind a 10. Az első türelmes. Most már is látjuk, hogy ez nem csak a piarista pedagógusoknak fontos, hanem bármilyen pedagógusnak. Hát a szülők is pedagógusok, hát akik persze, akik gyerekeket nevelnek. Tehát valahol ez tulajdonképpen mindannyiunknak jó, hogy ezeket a dolgokat tudatosítjuk. Na most ez meg különösen fontos erénye egy piarista tanárnak. Kalazanci Szent Józsefnek a Szent Mise könyörgésében szerepel is, hogy Istenünk, aki Kalazanci Szent Józsefet oly nagy türelemmel és szeretettel ajándékoztad meg, hogy egész életét az ifjúság nevelésére fordította, stb. Stb. És egyedül nála szerepel ez a szó az összes szent közül, hogy türelemmel. Tehát amikor türelemre van szükségünk, akkor ilyen bizalommal fordulhatunk Szent Atyánkhoz, mind a kettőhöz, minden oldalról ő néz ránk, és kérhetjük, hogy ajándékozz meg bennünket türelemmel. Na most, hát ez nem csak ennyi, hanem azért így segíteni kell türelmesnek lenni. Vannak azért erre módszerek. És akkor erre szeretnék egy kis tehát egy példát mondani. Vácon is voltam osztályfőnök, ott kezdő osztályfőnök voltam, ott nagyon sokat hibáztam, és a második osztályom azért sikerült jobban, mert ezeket a hibákat tudatosítottam, és be tudtam építeni, és tudtam fejlődni. Úgyhogy, na, tehát a folytatás, és azért nem ítélem el magam, mert az első nem annyira sikerült, mert tudom, hogy a másik meg sikerült, és akkor annak a fényében mégiscsak jó, hogy szükség volt ezekre a tévedésekre. Nem volt könnyű társaság. 11-esek voltak, tehát még nem ballagók, amikor évvégén földíszítettük a végzősöknek az osztályát. Virágok, táblára, díszek, és egy idézet. Hát milyen idézet kerüljön a végzős osztálynak a táblájára, amivel elbúcsúzunk tőlük, amivel szembenéznek, amikor itt öltönyben virágokkal, és nagy ünnepélyesen. A következő javaslat érkezett az osztálytól, egy könnyű zenei sláger Kispál és a Borztól. Emlékeinket felköhögjük, mint régi slájmot. Mi ez a baromság? Egyből ez fordult meg a fejemben, hogy ezt nem. Na, tehát ezt nem. De persze nem kell nagy ész, hogy valaki ezt kimondja, mert első bennünk az állat. Az állat egyből így fölhördül. Na, de hogyha én pedagógus szerepben vagyok, akkor ezt nem engedhetem magamnak, hogy így beszéljek. Mert akkor így tulajdonképpen kiesek a szerepemből. Ez valahogy szakmaiatlan lenne. Tehát valahogy ki kell cselezni az állatot. Magamban is, hogy így ne üvölcsek, amikor ezt helyre akarom tenni, vagy el akarom intézni, meg ő bennük is. És erre van ez a kis kártya csomagom, CKA módszer, cselezzük ki az állatot. Én a pedagógiának egy ilyen kis alcímet adtam, és ez 4 kártyából áll, ami segíti így türelmesnek lenni. Először is mögé látok. Tehát amikor ez a javaslat érkezik, hogy ez legyen, akkor ők tulajdonképpen mit is akarnak? Hát kedveskedni akarnak nekik, mert tudják, hogy abban a csapatban sokan vannak, akik szeretik a Kispál és a Borzt, és hogy szeretnének valami egyedit, valami feltűnőt, különlegeset. Mögé látok. Ez már is egy kicsit segít engem, hogy ezt nem azért mondják, hogy engem bosszantsanak, vagy hogy lázadjanak, hanem így próbálok mögé látni, hogy ez miről szól. Második kártya, visszatükrözöm nekik. Tehát amit így mögötte meglátok, azt visszatükrözöm nekik, és azt mondom, hogy hát ez nagyon ötletes, és tényleg ehhez a csapathoz illene is, amit most ti kitaláltatok, és látom, hogy szeretnétek valami kreatívat, amit tényleg szokatlan, figyelemfelkeltő ilyet mondani. Tehát visszatükrözöm nekik. És amikor ezt megérzik, hogy én velük vagyok, akkor már is egy kicsit engedékenyebbek, hogy na hát ő megért bennünket, ő tudja, hogy mi van bennünk. Nézzük a kártyámnak, a harmadik, szembesítem én közléssel. Hát azért szembesítenem kell, hogy az én közlés azt jelenti, hogy tehát nem azt jelenti, hogy szerintem te hülye vagy. Mert ez igazából róla szól, tehát az én közlésben végig magamról kell beszélni. Én azt gondolom, hogy nem lenne túl ünnepélyes ez a, hogyha ezt választanánk. És nem annyira illene az alkalomhoz. De valahogy ezzel szembesítenem kell őket. De nem azt mondom nekik, hogy találtok ki akkor a baromságot, mert ugye az akkor csak befeszülnének. És a negyedik szempont, igen, hogy új szempontot hozok. Hát figyeljetek, ez a ballagó osztály, ők már választottak egy idézetet, és rajta van a ballagási meghívójukon. Hát miért ne írhatnánk föl azt? Az elég ünnepélyes is, ők választották, tehát így kedvezünk nekik. És akkor ideális esetben akkor ez működik. Csak az a helyzet a serdülőkkel, hogy ők valahogy olyan korban vannak, hogy amikor én mindent jól csinálok, az akkor se fog működni. Már csak azért sem működik. Pedig hogy végig gondoltam, hogy előkészültem. Egyszerűen nem lehet bebiztosítani egy módszert sem. Nincsenek a minden helyzetben működő módszerek. Úgyhogy el is teszem ezt a kártyát, nem is volt fontos elmondani. Ez is csak egy kísérlet, egy próbálkozás. Na, de azért olyan ritkán találkoznak ezzel a szemlélettel, egyébként így egymással, hogy kommunikálnak, hogy így hálásak azért, hogyha ezekkel a lépésekkel találkoznak. Főleg az, hogy így mögé látok és visszatükrözöm nekik. Lehet egyébként próbálkozni a kifárasztással is, mert ez egy hirtelen jött lelkesedés, és azt mondanak, hát aludjunk rá egyet, majd két hét múlva, akkor valaki foglalja írásba, akkor hagyjuk az egészet. Tehát van ez a módszer is, csak a pedagógia szeret egy ilyen cseles lenni, vagy így valahogy így furfangos lenni. De nem azért, hogy így manipulálja a gyereket, hanem hogy tényleg az ő java érdekében a jobbra vezetni. Oké, hát a türelem. És akkor lehetne itt gondoltam, hogy hozok egy olyan szituációt, amit így a szülőket is így, lehet, hogy így meghívom rá. Most figyelem közben az időt, mert ezt szeretném pontosan tartani, de talán megér egy szituáció. Ezt a helyzetet én rosszul oldottam meg, de a rendtársaimmal nagyon jó volt, így átbeszéltük. Múlt héten történt, vasárnap. Vasárnap esténként kollégiumban vagyok prefektus, aki így őrködik, meg vigyáz, meg ott jelen van, és az estémát tartja éppen az egyik kolléga, én pedig azt veszem észre, hogy hátul a gyerekek, a hátsó sorban, amikor senki se látja, kártyáznak. Esti ima alatt kártyáznak. Ez fölháborító. És hát oda mentem hozzájuk, és így de úgyhogy csak az a hátsó sor, hogy én nagyon leszittem őket. Hát ezután szép folytatni az imát, persze, igen, szép kis ima, amiben fegyelmezni kell, az már is nem az imáról fog szólni, de úgy érzem, hogy túl karcos voltam, tehát nem kellene ima közben úgy abba a szerepbe kerülnem, mint amikor meg tanár vagyok, hanem valahogy ezt lehetne külön választani ezt a kettőt. Na most, ebből a négy módszerből, amit most, vagy ebből a négy labból, így melyiket lehetett volna elővennem ebben a szituációban?
Az én közlés.
Én közlés, igen, az én közlés. Ami abban állt volna, hogy igen, hogy figyelj, nekem ez szent dolog az ima. Tehát, hogyha neked ez az érték, így nem fontos, hát gondolkozz el, szembesítés, tehát hogy gondolkozz el rajta, nekem ez nagyon fontos, és mikor azt látom, hogy ti kártyáztok, akkor ez így rosszul esik. És hát ti is gondolkozzatok, hogy mi velünk vagytok akkor, és ti ezt nem, nektek ez nem fontos, akkor gondolkozz el. Ez lett volna jó. És persze meg is érthetem, hogy ő neki ez most nem szól, vagy nem mond semmit. Mert most a társával akkor még most is a templomban is jól érezni magát. Tehát, hogyha mögé látok, akkor lehet, hogy egy kicsit megértőbb leszek. De igen, ez a én közléshez segített volna. Kérem a diákot, hogy akkor Tomikám, te folytasd a felolvasást. Én nem. Most, ugye ez is egy, ki kell cselezni. Cselezzük ki az első reakciót, tehát ez egy ellenállás. Nem az a piarista magatartás, hogy én megtöröm őt, és ordítok meg, nem tudom mit. Ez nem, ez hiba. Ki kell cselezni? Nem olvas. Na nézzük akkor, megpróbálok ugye mögé látni. Miért nem olvas? Fél. Egész egyszerűen fél. Hogy elrontja, a többiek kinevetik, megszégyenül. Bizony, bizony. Tehát, hogy mi van egy-egy nem mögött? Mi van mögötte? És már is türelmesebb tudok vele lenni. És azt mondtam a pattár, ez viszont sikerélmény volt, azt mondtam a pattársának, aki a barátja volt, de Viktor, nézd meg, nem akar felolvasni. Még ilyen nehéz esetet, hát kicsit bosszankodtam. Akkor folytasd már, te légy szíves, jó? És akkor ő folytatta. Tehát, hogy nem kellett, engedtem, jó, akkor ne olvasson föl, akkor valaki más olvasson, aki mellette van, aki a barátja, és akkor kicsit beszéltem. Tehát azért vissza kell térni rá, amikor így négy szem közt vagyunk, hogy na, hát csak erőltessük, mert csak fejlődj, azért jársz iskolába, hogy fejlődjél, na, nem fog mindenki, többiek se tudnak úgy annyira 100%-osan olvasni, hát így bíztatni. Na jó, hát erről lehetne a legtöbbet mondani, a türelem. De nekem ez segít, ez a, hogy... És akkor a többit már egy kicsit rövidebben szeretném elmondani. Mutatom a következőt. Felkészült. Hát ez megint egy nagyon alapvető dolog, hogy felkészült. Felkészültség azzal kezdődik, hogy kialudta magát a tanár. És reggelizett. Ha nem reggeliztem, akkor én megeszem a diákokat, és harapós leszek. Tehát tudom, hogy ez nagyon fontos, hogy... És ez a talán... Lehet, hogy most így viccnek hangzik, de hogy ez nagyon fontos, hogy gondoskodjanak a szülők arról, hogy a gyerek aludjon éjszaka. És rápillantani, hogy 11-kor nem csábította el valami a mobiltelefonján, hanem azt mondani, hogy fogsz így, működni kell holnap, értsd meg, le kell tenni, add ide, segítek. Vagy hát lehet más trükkös módon kicselezni, és nem ilyen direkten mondani, hogy a dolgokat, tehát az ő belátására is építeni, de hogy legyen kipihenve, mert hogyha szegények, aztán reggel isszák az energiaitalt, én nekem meg megszakad a szívem, meg dühös is vagyok persze, hogy ezzel kábítják magukat, aludják ki magukat. Erre oda kellene figyelni, és nekünk meg áldozat, hogy én is pihenni akarok, én is aludni akarok, de hát a fenelje meg, hát akkor most neki segítségre van szüksége, akkor megnézem, hogy tényleg alszik-e és letette a mobilt. És ott a felkészültség arra is vonatkozik, hogy így van egy kis vázlatom, na azért mégis végig gondoltam, és összeszedetten megyek be, és hát egy picit imádkozok, mert mégiscsak szeretném Jézust vinni hozzájuk, tehát hogy egy kis imított, ne ilyen gyűrött állapotban legyen a lelkem, hanem azért kérjem, vagy Karazanci Szent Józsefet, jaj, atyám, akkor segíts most, hogy ez egy nehéz csapat, hogy jól tudjak működni közöttük. És nincsenek biztos módszereim, de kérlek ad, hogy amivel most jövök, az működjön. De ha nem, akkor meg abból is majd tanulok. Na, de egy kicsit így ez segít így feltöltekezni. Igen. Hát nekem is el kell gondolkodni, hogy mitől leszek kiegyensúlyozott, hogyha úgy kell bemenni. Lehet, hogy túl sokat vállalok? Túl lassan készülök? Elszórakozom az időt? Tehát azért így nekem is meg kell vizsgálni, hogy akkor mitől vagyok feltöltődött, hogy aztán tudjak adni, mert hát feltöltődve kell azért mégis csak oda menni, hogyha adni szeretnék. Következő. Kegyes, idézőjelbe téve, és pont. Most ugye a Skole Pii azt jelenti, hogy kegyes iskola, és hát a piaristák a kegyes atyák, akiket szoktak úgy nézni, hogy inkább kegyetlen atyák, hát a kegyes. És hát ez, persze, köszönjük az edényeket. És hát mit is jelent ez? Hát az a helyzet, hogy a tudást, azt nem szedjük olyan könnyen föl, mint a zsírt. Tehát, hogy a zsír, elég csak úgy ülni, és úgy hagyni, hogy úgy jöjjön föl. Sajnos a tudás az nem ilyen. A tudáshoz meg kell feszülni, és az fáj, és az ellenállást vált ki. Tehát bizony, amikor mi tanítunk és tanítórend vagyunk, számolni kell azzal, hogy szegény gyereknek fájni fog, és ezért ő ellen fog állni. És nem az a megoldás, hogy olyan módszert keresek, amivel szinte így magába szívja, magába issza, mert sajnos ilyen nincsen, hanem ezért meg kell küzdeni, hogy így valahogy nyőztetni kell, bíztatni, újra és újra. Szegény, mint a talicskát tolni előre, aztán majd bízni abban, hogy majd beindul, hogy így átalakul, hogy kinől a másik három kereke, de hát... Szóval ez... És amíg ez nem történik meg, addig bizony ott kell lenni és nyőztetni, és mondani, hogy de ezt próbáld meg, mégiscsak ezt kell, és hogyha ezeket a kereteket, szabályokat nem tartod be, akkor nem tudsz élni, és akkor most büntetés kell, hogy adjak, de csak azért van, hogy megértsd, hogy ezek fontos dolgok. Igen. Még szerintem ehhez tartozik, hogy próbál rendet tartani, de hogy a rend az azért van, hogy így kiszámíthatóság legyen, hogy itt ne az utolsó pillanatban derüljön ki, hogy oroszul kell érettségizni. Tehát, hogy valahogy így rendet tartani. Igen, na, ennyit gondoltam még. A következő, Piarista pedagógia negyedik eleme, amihez mi szeretnénk mérni magunkat, ez egy nagyon talányos fogalom lesz, ezüstérmes. Az a helyzet, hogy már az eddigiekből is kiderült, hogy sok mindent nem mi találtunk ki. Egyszerűen nem a mi ötletünk volt, mi csak átvettük valakitől. Eltanultuk, mint a méheske összeszedi a virágport, és abban valami nagyon finomat készít a kicsinyeinek mézet. Tehát mi is, hogyha látunk egy jó gyakorlatot, tehát az ötletben nem vagyunk aranyérmesek, abban csak ezüstérmesek vagyunk, de ha látunk egy jó gyakorlatot, akkor azt elterjesztjük. Most már nem itt tanít nálunk, de volt egy rendtársam, aki most Moson-Magyarován igazgató, a Zsódi Viktor atya. Ő az osztályt, amikor hetedikesek lettek, akkor a határtalanul pályázat keretében elvitte Felvidékre ingyen gyakorlatilag egy többnapos kirándulásra. Nem Felvidék, Kárpátalja, bocsánat. És ezt a projektet ezt a ferencesektől vette át. De aztán meg továbbadta a Csizmadia tanár úréknak, a osztályának. Tehát, hogy ez meg, hogy így tovább tudott menni ez a jó gyakorlat. Eltanultuk, tovább vagyok és terjesztjük. És hát sok ilyen van, hogy így eltanuljuk nekünk. Ha találkozunk valami új dologgal, egyből az jut eszünkbe, hogy lehetne ezt a diákok javára fordítani. Egy ilyen nagy ötlet volt a cserkészet, amit sokan a piaristákhoz kötnek és Sík Sándorhoz, de azt is igazából a regnumosok csinálták először Budapesten. Csak a piaristák sikeresebbek voltak abban, hogy ezt a saját iskoláikban elterjesszék. És hogy nyáron túrázunk, hogy a természetben vagyunk, és hogy ott az egyszerűség, meg a csönd, meg a monotóniának a szeretete, meg a kitartás, tehát az a rengeteg minden, amit tudnak kapni a gyerekek egy túrán a természetben, ez is a piarista iskola töblete, de ez is olyan, amit mi így eltanultunk, nem vittünk mi mindig túrázni a gyerekeket, hanem valahogy ott az 50-es évek körül a Sík Sándorék ezt így átvitték az osztálygyakorlatba. Igen, következő pont, személyes. Szeretnék olyan tanár lenni, aki hamar megtanulja a gyerekeknek a nevét, és úgy oda lépek időnként hozzájuk, hogy na, hogy vagy, mesélj, na, mi van veled, tehát, hogy ilyen így személyes kapcsolatot kezdeményezni vele. Nemrég kezembe akadt Teréz anyának 10 mondata, és abból egyből, nem mondom, ez ide tartozik, egy szép virágpor, ami jöhet. Mai világunk legnagyobb betegsége nem a lepra, nem a tuberkulózis, hanem sokkal inkább az az érzés, hogy senkinek sem kellünk, senki nem törődik velünk, és hogy mindenki által elhagyatottak vagyunk. Annyira szeretném, hogy az iskolában senki ne érezze azt, hogy hát én olyan jelentéktelen vagyok, engem észre se vesznek, senki se vesz észre. Egy piarista tanárnak kell, hogy szeme legyen arra, aki ilyen láthatatlan. Hogy azt észrevenni, odalépni hozzá, és őt is személyes kapcsolatba lépni vele. Hát persze, az, hogy egyszer odalépek, attól még nem biztos, hogy megszelídül. Ugye, kis állatszelídítő, a kis herceg is, amikor a rókához közel került. Tehát, hogy újra és újra odalépek, hogy amikor már harmadszorra, negyedszerre lépek oda, akkor már tudjon mondani is valamit, és ne érje váratlanul, hogy te jó, igen, engem észrevettek, és akkor ott mondjak akkor valamit magamról. Hanem ebben is egy kicsit így kitartónak lenni. Modern. Én direkt törekedtem arra, hogy semmilyen elektronikus eszköz itt ne legyen az előadás alatt. Mert itt most jöhettem volna PPT-vel, meg kivetítéssel, de hogy ez el akartam kerülni annak a látszatát, hogy ettől vagyok modern. Ezek fontos, tehát hogy a gyors kommunikáció és a gyerekeknek a ritmusa, meg az inger, tehát hogy valahol ennek helye van. De azt hiszem, hogy a modern pedagógia szemlélet, amire így próbálom nyitottak lenni, én most úgy veszem észre, akik ezt megint kollégáktól tanultam egyébként, hogy a tudás nem olyan, amit én átadok, hanem amit te magadban fölépítesz. Tehát lehet akármilyen szép, amit én így átadok neki, nem az lesz az ő tudása, az legfeljebb így inspirálhatja. Mondok így frontálisan inspiráló dolgokat, te ez alapján építsd föl a magad épületét, a magad tudását, ebből össze fog állni valami. Gyakoroljunk. Úgyhogy a tantermi munkaformában helye van annak, hogy a gyerekek egy témáról beszélnek, úgy mondják, ilyen párhuzamos beszéd, párhuzamos foglalkozás. Hogy mondjuk a párok, hogy mondjuk az óra elejé ismétlés, az nem úgy van, hogy én kérdezek most egy-két 5-6 gyereket, és akkor ők 5-6 válaszol, hanem kivetítek 5 kérdést, baloldaliak a diákok, jobboldaliak a tanárok, na akkor most feleltessétek le egymást, és osztályozzátok le. Aki 5-ös kapott, az kap egy pacsit tőlem. Hú, nagyon szeretik, még 12-esek is. De én csak 4-es kaptam. Na jó, akkor egy ilyet kaphatsz. Azért ott van helye az irgalomnak is. Hát tehát, hogy így szeretik ezt. Igen, tehát, hogy beszéljenek. Nem az van, hogy a tanár mindent elmond, és ezt majd átveszik, hanem magad építed fel a tudásodat. Igen. Következő. Lehajlós. Erre van egy nagyon szép kép, de a személyesre is példa lehetne. Én nagyon szeretem ezt a kalazancius képet, amint itt egy gyerekhez. Hát itt a Jónását hallgatja meg különben, de olyan lehajlós, meg olyan személyes. Szerintem itt sok mindent kifejez a lelkületből ez a kép. Ez azt jelenti, hogy próbálom minél egyszerűbben elmondani, átadni azért, hogy őt szolgáljam ezzel. Hadd mondjak egy saját példát, egy eléggé nehéz dráma, Csehovtól a sirály, amit, hogyha valaki egyébként megért, ez egy hatalmas élmény. Gondoltam, hogy készítek bele egy ilyen 19 oldalas átiratot, hogy így órán ezt el tudjuk olvasni, és akkor így könnyebben. Tehát valahogy úgy éreztem, hogy ez a füzet így lehajol hozzájuk, ez az átirat, hogy így könnyebben be tudják fogadni ezt a drámát. És nem bántani őket azért, hogyha nem sikerül valamit megérteni, mert olyan könnyűen kigúnyolni, megjegyzést tenni, még rosszul esik. Időnként beleesünk ebbe a hibába, de aztán belenézünk ebbe a tükörbe. Lehajlós, ne gúnyolódj. Meg kell, szembesíteni kell vele, hogy ez most nem tanultál 0 pont, sajnos nem tehetek kivételt, hogy kihúzom az 1-est, az ott van. Meg kell tanulnod, hogy a rendet, kereteket be kell tartanod. Meg kell érezned, hogy ez most fáj, de nem gúnyollak ki. Nem teszek rád megjegyzéseket. És bocsánat, ha ilyen előfordul. Lehajlós. Mindent átadós. Amikor végigviszünk egy osztályt, akkor rendszerint ez van bennünk, hogy mindent átadtam nekik, amit tudtam. Mindent. Ja, hogy nem tudtam mindent átadni. Tehát egy piarista lelkületű tanár, az minden, amihez ő ért, azt szeretné átadni a diákoknak, hogy ez megjelenhessek. Tehát, hogyha én tudok síelni, akkor viszek sítúrát. Hogyha értek a diák színjátszáshoz, akkor van diák színjátszó csoportom. Hogyha én nem tudom... Na, értjük.
Vitorlázni.
Így van, pontosan. Tehát a más többieknek a példája is. Akkor ezt szeretném átadni, mindent, amit tudok, és miközben ezt átadom, közösséget szervezek, közösséget alakítok ki. És ez végig ott volt, ahogy így végig tekintettem a piaristaságnak a történetét, mindig törekedtek arra, hogy miközben átadták azt, amiük van, közösséget hozzanak létre a diákokból. És... most így bepörgetem, már csak 2 van hátra. Hogyha már közösség, akkor ezek a közösségek találkoznak egymással. Ez azért nagy dolog, mert a gyerekek teljesen lázba jönnek, amikor egy másik közösséggel találkozunk, Jaj, mutassuk meg, hogy mi ki vagyunk, kik vagyunk, bemutatkozás. Valamivel készülünk, valamilyen előadással erre a találkozóra, sokat kihoznak magukból. Tehát nekem az egyik ilyen hivatás célom, hogy elősegítsek bármilyen jellegű találkozást, közösség, személyes, értékekkel való találkozást, tehát nekem ez abszolút egy kulcsszó. Mert hogy két csoport találkozik, ott egy hatalmas tetterő szabadul föl. És ezt a tetterőt föl kell használni arra, hogy jó dolgokat tegyünk meg, például, hogy a világ jobb legyen, mondjuk a környezetvédelem, akkor gyűjtünk alumíniumdobozokat azért, hogy azokat majd visszaváltsuk, és abból az iskolának valamilyen rászoruló diákjának eljuttassuk, ilyen is van az iskolában. Tehát valahogy ilyen tett erőt kiváltani a gyerekekből, és ennek jó eszköze a találkozás. Igen, és az utolsó. Máriás. Ugyanis a rendünknek a címerében is most mondom el mesterségünk címere, M.A. Hát ez nem az egyetemi végzettségre vonatkozik, hanem a címerünkre, ami így néz ki, M és A. Máriának a monogramja van benne. És ide pedig ráírva az, hogy Méter, megint görög betűkkel, az anya, Máter, első két betűje, Teu, Istennek anyja, Mária, Isten anyja. Na, hogy ez mit is jelent? Amikor Máriát meghívja Isten, Gábor angyalon keresztül, hogy legyen az üdvözítőnek az édesanyja, ő megijed. Hogy leszek én erre képes, hogy az Isten fiának az anyja legyek? Akkor, hogyha nem a saját tudásomból indulok ki, hogyha nem hitetem el magammal, legyen, ezt tudom, hogy hogy kell csinálni, hanem fordulok mindig Istenhez, hogy ő tanítson meg rá. Hát mi is így vagyunk. A diákjaink, ugye mivel ez a címerünk, Mária iskolájába járnak. Ő bennük ott van a gyermek Jézus. Tehát kincsek vannak velünk, hatalmas kincsek, akiket én nem tudom pontosan, hogy kell nevelni. De mindig fordulok oda fölfelé, vagy oda túlra, hogy kapjak jó sugallatot, jó ötletet, mint ahogy Mária is tette, hogy hogyan kell nevelni az Úr Jézust. A 9. B-osztályban magyar tanára vagyok egy olyan diáknak, akinek egy ország drukkol. A Piri Balázs Soma. Aki, amikor volt ez a Gellért fórumnak az átadója, több ezer ember előtt zongorázott, meg a Placido Domingót megvezényelt. Hogy leszek én a magyar tanár? Hogy kell ezt csinálni? Te jó ég! Nehogy olyan közmunkát adjak neki, amikor hogy be kell szögelni dolgokat, nehogy az újjára ráüssön. Na tehát, hogy lehet őt segíteni, meg kibontakoztatni? A mindenit. Hát ezek nagy feladatok. Piarista tanárnak fényes tüköre, itt ez a 10 készség. Ebben, hogyha így ebben szeretném minden nap megnézni magamat, és nem baj, hogyha nem sikerült, tanuljak belőle, reflektáljak rá. Egyébként Szeged az a hely, ahol ezt megtanultam, hogy nem baj, hogyha tévedünk. Csak tanuljunk belőle. Ez egy nyugodtságot ad. Jó, én ami mondani valom volt, még a készüléskor sok minden más is eszembe jutott, amiket most így nem hoztam ide, hogy így kerek legyen, de hogy van még 20 percünk. És ez alatt vagy beszélgetünk valami felmerülő témáról, vagy kérdeznek, vagy én hozok egy szituációt, és akkor abból valamit kihozunk. Lehet, hogy egy picit most így érleljük, amit hallottunk, így gondolkodunk rajta. És adok egy-két percet, és akkor utána így meglátjuk, hogy amikor... Igen.
Azt szeretném kérdezni, hogy te is egy irányú tanár van, hogy amikor ide jelentkezik valaki tanárnak, ugye nagyon sok iskola küzd azzal, hogy tanárnak van, szinte minden tanárnak, hogy mi az, amit egy világi tanár ahhoz, hogy egy ilyen iskola befogadja, vagy örömmel fogadja, ő neki
igen.
Tudnia kell, vagy saját magáinak kell hallania.
Ezt emelném ki, hogy közösségi. Közösség itt van éppen legalább. Azért, mert Erős az a multinacionális cégeknél való szemlélet, hogy, hogy van egy jól körülhatárolt feladat, én egy metszete vagyok a munkahelynek, és a magánéletembe véletlenül sincsen beleszólása, mert ez a munkahely meg magánélet teljesen így külön van választva, és tulajdonképpen az a tanár, aki csak ilyen nagyon, nagyon körülhatárolt módon akar itt lenni, és nem annyira közösségi emberként, hanem hogy jó, a feladataim legyenek megcsinálva, és akkor kész a munkahely, és aztán megyek haza, neki nehéz lesz itt. Mert nekünk vannak közös ünnepeink, vannak közös kirándulásaink, és itt sok olyan tanár van, akik a tanárságot a hivatásukként élik meg, és az meg a nagyon a magánügy, mert az a személyes identitásnak a része, hogy én tanár vagyok. Tehát, hogyha valakiben ez a szemlélet, ez így nincs annyira jelen, akkor ő így nem fogja itt jól érezni magát. Úgyhogy ezt kemelném ki, ezt a közösségi. Nemrég hallottam valakitől, hogy mondta, hogy hát... ez a cég segített engem kiképezni, de nem kapok olyan feladatokat, amik előrevívők lennének, már megyek is. Na, mondom, de hát a hála, hogy még egy kicsit azért maradhatnál. Nem letelt az a szerződés, én megyek tovább. Tehát nagyon, nekem ez nagyon furcsa, hogy semmilyen elkötelezettség nincs ott a munkahelye iránt, hanem van egy nagyon körülhatárolt dolog, és akkor azt így...
Ehhez a gondolathoz fűzném, pontosan, ami elhangzott ezt a hivatást. Én már megfogalmazódott, mikor beszélt 10 szempontról, hogy a hivatás biztos, hogy benne lesz. Két gyermekem jár ide, és van egy gyermekem, aki nem ide jár középiskolába. És nekem az volt az alapvető vélelmem, meg a tapasztalatom is, hogy ez a nagy különbség, amit az elmúlt percekben szólt, egy más iskolában is most nem is kell megnevezni, nincs jelentőségek. De akár az általános iskolában jöttünk. A legtöbb tanár elment dolgozni, és ő a tanításon kívüli mindenféle dolgot, ha kiándulni kellett menni, ha kellett egy pusztanál kísérőnek, sportversenyen, stb. Önnyűlős volt, teszünk, nem voltak, stb. Azt láttam, hogy ott azok munkahelyek, ahol bemegy az ember, mert pénzre van szüksége, meg hogy el kell ütni az idejét, most ezt csúnyán fogalmazom, de ugye mindjárt dolgozunk, és tudjuk, hogy ez hogy működik, hiszen a legtöbbünk sajnos nem annak a hivatásának él, amit szeretnénk, hanem igen, is meg kell küzdeni azokkal a kellemetlen dolgokkal is, amik ahhoz szükségesek, hogy egzisztenciát adjuk a gyerekeknek és magunknak, családunknak. És azt látom itt, hogy itt valóban arról van szó, hogy én itt tanítani akar szeretnék, és nem elvégezni a feladatomat. És ez egy nagyon nagy pozitívum, és ezúton is köszönet a múltért és a néphosszabb jövőért, hogy itt olyan emberekkel találkozom, akik tényleg a tanítást hivatásoknak tekintik, és nem én azért lettem tanár, mert a pontja, hogy ide lett elég, és hát majd megtanulom bármi a gyerekekkel, ezt nem fogják se az egyetemen, se a életben megtanulni azok, akiket nem hivatásoknak tekintik. És akkor visszakapcsolod az előző kérdésedhez, valószínűleg azok a tanárok fognak itt talajt fogni, illetve tartósan itt maradni és jól érni magukat, akik hasonló módon jönnek ide, mint például a világi gyerekek, akiknek van egyfajta szféra, például a lányomnak ezt ágában sem volt ebben az iskolába jönni, mondtam, hogy jöjjön el, nézze meg ezt a légkört. És azt mondta, hogy apa, ez nekem tetszik, és ide szeretnék járni. És ez csak arról szól, hogy abban a néhány percben, vagy egy-két órában a kis 13-4 éves, de a 12 éves fiam is megtapasztalt azt a milliót, ami őt vonzóvá tette ahhoz képest, közösséghez képest, ahova járt az általános iskolában, olyan, amit tapasztalt. És azt gondolom, hogy ugyanez vonz a világi tanárt is ide, hogy ha ő ambiciózus, vagy van benne egy ilyen tanítási hivatás, akkor valószínűleg egy olyan helyre fog jönni, ahol ő ebben kiteljesedhet, és nem éltanulókat és tanulmányi versenygyőzteseket képzünk, és nem a város alját fogjuk tanítani, akik éppen ide voltak elegendőek, hanem azokat a gyerekeket, akik hasonlóan gondolkodnak, és így fog ez a közösség majd egybeforni, és a tanár, diák és a szülő hármas aspektusa egy olyan konstruktív környezetet kialakítani, amiben majd a gyerekeink, ugye, hiszen azért ide kapnak egy olyan búzsát, vagy egy olyan olyan indítatást, amivel majd ők ez alatt a 4-6 év alatt jól érzem magukat, és esetleg egy olyan töbletet visznek magukra az életbe, amiben majd a boldogulásuk meg ebben a mindenféle nehézségben, ami most mi ugye keményen törünk, esetleg majd sikeresebbé válik. A siker egyetlen aspektusban értem, hogy boldog lesz. Nem örömei lesznek, hanem tartósan boldog lesz. Köszönöm szépen, most hogy itt hozzunk.
De hogy így sok pontban kapcsolódott én meg a tartalmakhoz, és egy ilyen jó volt hallani ezt a reflexiót.
Én is szeretnénk szólni, nagyon terült a Zsuzsivitől.
De tényleg, igen.
Igen, és hagyosszam meg veletek ezt, hogy nagyon sajnálják, hogy elment. Tehát az osztályban olyan hangulat is van, hogy hát ő volt a abszolút osztályfőnök, és hát a tündetanár kicsit osztályba vágta a fejszéjét, hogy őt boldogja. Mert én azt látom, és egyébként egy ilyen szülői munkaközösség okán Budapesten voltunk, és egy ilyen nagyon kellemes kis léleképítő kis feladatsort kellett megoldani, és a csapatomba mindig más-más került, és egy dunántúli tanár úr, szerzetes tanár úr került be, és azt mondta, hogy ő itt volt családot épít. Tehát a kis csibéket, amikor bejöttek ők ide, 12 évesek, 13 évesek voltak, és utána ők ilyen kis apukra állnak, és tekintették a Zsotit, és nagyon rosszul esik neki, hogy most elmentek. Volt olyan gyerek, aki 3 napig sírt, és olyan hangulat van, hogy nem nagyon akarják.
Ez biztos hallja most a mentális igényesük, hogy a gyászfeldolgozásban segíteni kell nagyon.
Úgyhogy
igen.
Nem tudom, hogy a Zsoti tanár úr, hogy egyszer visszajönni, de az biztos, hogy majd bűn is lesz.
Igen. Megvan az első osztály kirándulás helyszíne.
Hát igen, lehetne gondolkoznak egyébként, hogy elmennek ezt mondtam tőle.
Igen.
Hát olyan helyekről elvitte őket, csak én is.
Igen.
De jó szóval én életemben nem jutottam el. A fiam meg 3 év alatt végig járt a Erdély, meg volt Belgrádnál, a fölött volt egy kis magyar kolónia, meg aztán, hogy át kellett tolni a busztal, az ukrán magyar
határt,
és akkor megnézték a Tiszaforrást, nem utána vízre, Balatonon csónakáztak vele, tehát ilyen napra itt voltak, tehát, és ő azért nem volt látkező, de ők tudták azt, hogy így volt rend a csapatban. Ami van most, hogy köztük tényleg nagyon jó csapat épül, ez a szokásos fiú-lány hülyeség, hogy lenézik egymást, mert a fiú, a lány, tehát ez most így megvannak, de amúgy meg ő nagyon jól, ha tetszik, úgy jó közösség épült, és én azt látom, és ezért is jó, hogy a legutóbbi családi nap egy jó nagyra sikerült, hogy jó kis közösség építési dolog volt ez számunkra, és nagyon örülök, akik a családból és a munkaközösségben benne vannak, hogy jó ötletekkel jöttek elő, lovat behoztak az iskolába, tehát azért ez a nagy szervezés volt, hogy hőfélít a lovontató berendezés, de megcsinálta egy anyuka, tehát sűrődik a palacsi, de tehát, hogy ezt jó csinál, ezt tudom csak mondani. Közösség, család, épül így valahogy egy olyan család, amit később az osztály találkozón egy jó téma lesz. Köszönöm szépen.
Én nekem az volt a nagy élményem, amikor hazajött a fiam 2-3 hónap után, és azt mondta, hogy anya, leültetett minket a tanár úr, és megkérdeztem, hogy érzitek magatokat, tudok-e valamit segíteni, hogy valamelyik kollégám tud-e azért segíteni, nektek könnyebb, vagy jobb legyen. És azt mondta, hogy éveken keresztül senkit nem érdekelt a másik iskolában, hogy nekem jó-e, vagy nem jó. Hogy van-e segítségre szükségem, kiillódok-e, mint lúd-e jégen, vagy azt mondta, hogy most mondd meg, ha tudok segíteni, nagyon szívesen, itt vagyok, leültettek 4 szem közt, hogy nehogy egy ciki legyen, hogy valakinek mi a problémája, és ez nagyon-nagyon sokat jelent. És onnantól kezdve, ha bármi probléma volt, oda mernek menni ez a szájfőnök tanár úrhoz, és el tudják mondani, kinek mi a problémája. És onnan már a csapat is másképp van. Az egyik már megy oda, hogy de ő neki problémája van, ezzel vagy avval segítsünk neki, mert lehet, hogy ő még nem mer szólni. De már kialakul szépen első pillanattal egy bizalom, de az volt neki, azt mondja a kulcsa, hogy itt az volt az érdekes, hogy személy szerint ő jól érzi a magát. Jó-e itt? Tudunk-e segíteni valamit? Tehát azt érezték első pillanattal kezdve, hogy ők fontosak, személy szerint fontosak egyesével, hogy itt vannak. Ezért jöttünk.
Ígértem még egy olyat, hogy itt vannak ezek, ez a lexikon. Ez ilyen hülye tanári leütés, bocsánat. De hogy ezt ismételjük át. Na nézzük akkor.
Picit beállok középre, bocsánat. Ezt így lefényképezzem.
Ez ilyen összekapcsolós. Akik elő vannak, ők jobban látnak. Reverenda. Így van. Annyira könnyű, hogy már nem ismerik, nem is mondják. Csak gondolunk rá, ennyi. Karizma. Hoppá. Lelkület, ami a Szentlélektől jön, és az Atya szívébe vezet. Jó, Kalazanci Szent József. Igen, egy helyes válasz van csak.
Úgy tudom, hogy a karizma szónak, mint görög, van egy olyan jelentés, egy ajándék.
Így van. Így van, így van.
Egy ajándék, amit minden ember megkap.
Pontosan. Pontosan, igen, igen. Én egy kicsit megrágtam már. Szkolépi. Kegyes iskola. Szerzetes rend. De a pirosból. Sajátos. Nem tudom, mi van odaírva. Sajátos egyházi vagy társadalmi feladatra elkötelezett férfiak, nők, hívők csoportja. Fú, nagyon komoly. Akkor nézzük. Pietas et litteri. Igen. 1720. Igen, szegedi alapítás. Lelki gyakorlat.
Közös
elvonulás. Isten anyja. Címer. Így van. Rajta van? Jó, címer. Generális. Rajta van? Így van, itt van. Tehát a legfőbb előjáró. Tartományfőnök. Ő pedig alatta van. Így van a helyi előjáró. Mindent tudunk. Mindent is. Mondják erre a gyerekek. Jó. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. És akkor... Voilà!